boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, irgalma nem fogyott el, megújult reggelre kelve. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Isten tiszteletünket pedig kezdjük az Ege énekeskönyv 431-es számú énekével. A Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Istenhez kiáltok, és az Úr megment engem. Hallgasd meg, Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem elől. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom. Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra is, valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Nincs, mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Nem is kérek mást, csak szánj meg engem, és ne vondd meg tőlem irgalmadat. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Utadon lehet is értőlem.
testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és elküldte egyszülött fiát a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, hallgasd meg kegyelmesen könyörgésünket, és vezess minket úgy, hogy amit kérünk, a te tetszésedre legyen, és megadhasd nekünk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt, amely igét megírva találjuk Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 41-től a 48. versig, a következőképpen. Isten igéjét Lukács evangéliumának 19. fejezetéből olvasom a 41. verstől. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsíratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Gyülekezetünkből többen voltak Biblia tanulmányozó héten Viatorbányon, és szeretnének bizonyságot tenni, úgyhogy fogadjuk szeretettel az ő bizonyságtételüket.
Erős vár a mi Istenünk. Hálás vagyok Istennek, hogy Viatorbányon részt vehettem ezen a Biblia tanulmányozó héten. Én nagyon-nagyon nagy terhekkel mentem, és nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy nyitott szívet adott ahhoz, hogy vágy volt a szívembe, hogy szólj hozzám, Uram, mert hallja a te szolgád. És hogy Isten beszélt velem az ő igéjében, és megmutatta számomra, hogy azért voltak ezek a nagy terhek bennem, mert a vele való kapcsolatom megszakadt. És hogy már oly annyira, hogy visszatértem a megtérésem előtti dolgokhoz. És jó volt ezt látni, sok-sok bűnből megszabadított engem Isten ezen a héten, és feladatot is adott. És bátorítom a testvéreket, hogy merjünk Isten elé állni, merjük neki kitárni a szívünket, mert ő rosszat nem fog nekünk adni, hanem sőt feladatot, és hogy a mi Istenünk az valóban áldandó Isten. Én ezt az igét kaptam ott, hogy az odafent valókra törekedjetek, és ne a földiekre, és hogy valóban Isten feladatot adott számomra. Köszönöm.
Még egyszer erős fel a mi Istenünk. Én is el tudtam jutni Biatorbágyra. Nem volt benne az éves programjainkban ez a hét, de úgy láttam, hogy kell. Elég vacakével mögöttem. Sok minden volt, sok dolog, amin gondolkodni kellett, sok minden, amit oda kellett volna tenni az Úrhoz, de nem. És így én ilyen vizuális típus vagyok, úgyhogy mikor odaérkeztünk, akkor úgy el tudtam csendesedni és megfogalmazni, próbáltam a gondolataimat, és először úgy gondoltam, hogy ilyen műrepülőpilóta vagyok, hogy egyszer fenn, egyszer len, egyszer fenn, egyszer len. Aztán ezt valahogy úgy átalakította az Úr, hogy inkább hullámvasút pilóta vagyok, egyszer nagyon mélyen, egyszer nagyon magasan, és ezek között elég kis különbséggel, tehát akkor ugye nagyon gyorsan fel, nagyon gyorsan le. És hétvégén a jegyzeteimet nézve, föl volt írva ez is, ugye, hogy hullámvasút pilóta, akkor hogy megint ugye kép, hogy hát a hullámvasúton hiába ülök elől, hiába próbálok kormányozni, nincs rajta kormány. És sokszor tényleg így vagyok, hogy ott ülök a hullámvasúton, próbálnék kormányozni, de ez csak kapaszkodó. És ez volt nagy dolog, hogy kapaszkodó az Úr Jézus. Tehát ott vagyunk a hullámvasúton, vagy én ott vagyok általában, vagy voltam most az utóbbi időkben, de van kapaszkodó az Úr Jézus Krisztus, és sok minden volt még a héten, sok mindent írtam, az elméleti képzés megvolt, az elmélet le van írva, és most jön a gyakorlat.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket. Az ige hirdetésre...
Erős vár a mi Istenünk, én nem készültem, hogy kijöjjek, de hadd mondjam el én is, hogy bennem mit végzett el az Úr. Én semmiféle kérdéssel vagy problémával nem mentem most a hétre, hanem örültem, hogy elmehettem, hálás voltam Istennek, hogy lehetőséget adott erre, de a Biatorbágyon mindig tanul az ember, vagy mindig, Isten mindig megmutat valamit, akkor is, ha semmilyen konkrét kérdéssel nem megyünk, és nekem például azt mutatta meg, hogy egy kicsit olyan elbizakodottan mentem, hogy én jól vagyok, hitben vagyok, minden rendben van, és megmutatta, hogy bizony oda kell figyelni a ördög munkájára, mert hogy ő sokkal jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat, és a leggyengébb pontunkon tud támadni. És például az imádkozás során is, hogyha nem úgy imádkozunk, hogy az Isten helyezi szívünkbe az imádságot, hanem a mi vágyainkat visszük bele az imádságba, akkor bizony azon keresztül is tud támadni. Úgyhogy nekem ez volt a legfontosabb, hogy erre nagyon figyeljünk oda. Köszönöm.
Köszönjük szépen. És akkor most a 42-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra oltár előtti, bocsánat, igehirdetési alapigeként kijelölt szent igét, amelyet megírva találunk Habakuk próféta könyvének második fejezetében, az első négy versben a következőképpen. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést, vés táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg. Ha késik is, vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Amen. Őrség, vagy akár lehetne ez kiabálóban is, hogy őrség. Akkor ugye, ha egy ilyen szó összetételben, vagy egy szóval, hogyha ilyen hangsúllyal halljuk, akkor ugye rögtön az jut eszünkbe, hogy valaki őrt áll. Talán eszünkbe jut a régi középkor, ahol volt még őrség, akár a király körül, akár egy-egy nemes ember körül, vagy tehetősebb ember körül. De hát ugye ez már volt akár az ókorban is. Tehát valamilyen formában összefügg a honvédelemmel, és így ha a honvédségre asszociálunk belőle, akkor talán akik még voltak katonák, ők emlékezhetnek arra, hogy milyen az, mikor éjjeli őrséget kellett állni, és milyen az, mikor ott van fent egyedül egy bódéban, jobb esetben fent volt, rosszabbikban, meg ki tudja hol, de őrt kellett állni. És talán mindenki tudja azt, hogy aki ebben részt vett, hogy van egy nagyon felőrlő része, amikor a legapróbb nesz is felerősödik. És hogyha ebben az idegfeszült helyzetben ezt így végig gondoljuk, vagy visszaemlékszünk, és egy picit boncolgatjuk itt a honvédségi vonalát ennek a kérdésnek, hiszen ma már leginkább ez a legkézzel foghatóbb. Megnéztem, hogy mi a honvédség feladata, és a Magyar Honvédség honlapján ez áll, hogy a Magyar Honvédség elsődleges és legfontosabb feladata Magyarország függetlenségének megtartása, illetve katasztrófa védelmi feladatok ellátása, az állami protokoláris feladatokban való részvétel, és ugyanakkor a lakosok, a polgárok, az ő életük, az ő értéktárgyainak védelme, és Magyarország függetlenségének is, a légterének, földterületének, egyszerűen mindenének a védelme. És ezek nagyon komplex feladatok, és nem is mindenki képes rá. Ha valakinek volt már olyan, akár csak hóbortja, vagy kedve, hirtelen felindulása, hogy megnézze, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki katona legyen, akkor ott igen elég nagy ez a határ, elég magas ez a léc, amit meg kell ütni ahhoz, hogy valaki egyáltalán elkezdhesse ezt a kiképzést, hiszen van egy fizikumi követelmény, tehát van egy erőnléti megfelelés, és van egy pszichés, egy mentális. És csak az lehet katona. Tehát miért is beszélünk most ezekről, vagy beszélek én ezekről? Hát itt a háború, vagy mondott valamit a híradó? Hát nem, vagy nem csak arra gondolunk nyilván, hogy a szomszédságunkban van egy óriási konfliktus már több mint egy éve. Nem emiatt fontos ez, hiszen arról van itt szó, amiről Pál apostol is beszél, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Egy lelki háború dúl már évezredek óta, és az emberek lelke a tét. És ezt az efezusi levélben találjuk meg, ezt a mondatát Pál apostolnak, de ezt majd fogjuk még egy picit beszélni. És évezredek óta túl ez a háború, és a Biblia több helyen beszél arról, erről az őrállásról, mint feladatról. És ez az egyik nagyon fontos kérdés, hogy helyemen vagyok-e? Ott állok-e a bástyán? Ott vagyok-e? És hogyha az a válasz, hogy nem, vagy egyáltalán nem is tudja, nem is érti az ember, hogy mit jelent ez, hogy most őrt állni lelki értelemben, akkor inkább az az első kérdés, hogy beálltam-e már az Isten hadseregébe? Mert sokan úgy gondolják talán, hogy a kereszténység egy unalmas dolog, tele lemondással, de valójában egy sokkal izgalmasabb ennél. Tele van harccal és odaszánással, ugyanúgy, mint egy honvédelmi feladat. És a Biblia több helyen beszél az őrállásról, így többek között, ha megnézzük a hivatkozását ennek az ige szakasznak, az Ézsaiás 21:8 jön elénk. Itt is egy őrállásról beszél a próféta. A prófétának mondja az Úr, hogy állj a helyedre, írd le, amit hallottál, írd le. És ugyanakkor az őrállásnak egy másik fontos része, hogy parancsra vár. Arra vár, itt is azt olvashatjuk, hogy várom, hogy mit mond. Hogy mit szól az, aki engem odaállított. Mi lesz a következő feladat. És erre hív minket az Úr, ez a mai ige, erre hív minket, hogy álljunk kört. És valóban az a kérdés, hogy a helyemen vagyok-e, beálltam-e már ebbe a hadseregbe? Mert ez a legfontosabb kérdés, és ha erre nem a válasz, akkor előbb ezt kell a helyére tenni. Mert Jézus mondta, hogy aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Tehát itt nem csak kedvkérdés az, hogy az ember szeretne beállni ebbe a hadseregbe, hogy szeretne az Úrhoz tartozni, hiszen Jézus maga mondta ezt, hogy aki nincs velem, ellenem van. Erre nagyon érdemes odafigyelni és komolyan venni ezt, ezeket a mondatokat. És belenéztünk-e már abba a tükörbe, amit az ige elénk tár, amit így Isten elénk tár az igén keresztül, és olyan jó volt hallgatni ezeket a bizonyságtételeket, amikor van arra lehetőségünk, hogy el tudunk csendesedni. És sokszor az otthoni környezet erre nem a legalkalmasabb, hiszen vannak a hétköznapok terhei, de vannak lehetőségek ilyen csendes hetek, hétvégék, amikor az ember el tud menni, el tud vonulni egy picit. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak egy ilyen héten szólna hozzánk az Úr, hiszen szól hozzánk a hétköznapokon is, de amikor már az embernek a figyelmét sok minden emészti, akkor néha jól jön egy-egy ilyen lelki hét, ahol az ember tényleg el tud csendesedni. És nagyon tetszett, amit Bea mondott, hogy őrt állni. Ő nem ezt mondta, de hogy feladatba állít az Isten. És ez az ige is erről szól, hogy szeretne ránk feladatot bízni az Úr. Szeretné, hogyha a helyünkre kerülnénk. Szeretné, ha az egész életünk a helyünkre kerülne. És ez az, amiben szeretne elindítani minket. És meg tudjuk vizsgálni magunkat ebben az igei tükörben. Elénk tartja ezt a tükröt az Isten. Nagyon sok történet, példázat van, amiből megláthatjuk azt, hogy valójában én vagyok ez az ember. Én vagyok az, akiről szól ez az ige szakasz. És így láthatja magát az ember összetörtnek, megfáradtnak, vagy akár elveszettnek, vagy akár bűnösnek. És hogyha ezeket meglátja az ember, akkor pedig ezeket a terheket nem kell tovább cipelni. Amiről szintén szó volt a bizonyságtételek alatt, hogy ezeket a terheket nem kell cipelni, vagy nem kell visszamenni és felvenni ezeket a batyukat, ezeket a hátizsákokat, hanem tényleg csak az, mint egy katonasági málházsákban, csak az van benne, ami nekem kell az élethez. Ami ahhoz kell, hogy tényleg bármi jöjjön, akkor nekem minden meglegyen, amivel túl lehet élni. Azokat a dolgokat kell vinni, de majd ez is az Efezusi levélben egy gondolat erejéig erre visszatérünk. És lesz egy felszerelés, amivel szeretne minket lelki értelemben az Isten felruházni ehhez a harchoz. És szeretné azt, hogyha teljesen egészségesen beleállnánk ebbe a sorba. Hogyha meglátjuk azt, hogy kik vagyunk, akkor tudjuk, hogy ő meg is gyógyít minket. És a múlt sebeit is csak az Isten tudja meggyógyítani. Szokták mondani, vagy szoktuk mondani így, ez egy ilyen talán köznyelv, vagy egy ilyen kis általánosan elfogadott mondat, hogy a múlt sebeit nem jó feltépni, és valóban nem. Mert a tépés az minden esetben egy gondatlan művelet. Az egy olyan dolog, ami lehet akár nem szándékos, vagy akár éppen teljesen a gonoszság szándékával, hogy fájdalmat okozzunk a másiknak. Ellenben pont amikor ez jutott eszembe, hogy a múlt sebeit is az Isten be tudja gyógyítani, el tudja tüntetni, akkor valójában eszembe jutott, hogy van egy ilyen kezelés is már a mai világban, aminek az a neve, hogy hegplasztika. És tényleg van olyan, hogy van egy nagyon csúnya régi heg, legyen az balesetből, hanyagul végzett orvosi beavatkozásból, van egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya heg, és akkor van olyan plasztikai sebész, aki azt mondja, hogy na akkor megnézzük ennek a környezetét, újra vágja, tehát minimális fájdalommal azért jár, de persze ezt érzéstelenítésben végzik. És az a lényeg, hogy annyira profin össze tudja illeszteni ezeket a bőrszöveteket, hogy akár úgy néz ki, mint ami soha meg nem történt volna. Tehát egy és már itt tart az orvostudomány is, akkor pont az Isten ne tudná a múlt sebeit begyógyítani. Teljesen úgy, mintha meg sem történt volna, hiszen van az a mondás is, hogy magyar ember megbocsájt, de nem felejt, hát ugye ez se teljesen biblikus. Tehát az, amikor az embert valamilyen sérelem éri, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk a múlt sérelmeit letenni. És ez is nagyon fontos. És azt is szeretné a szívünkre helyezni az Úr, hogy amikor beállunk ebbe a feladatba, amikor elkezdünk ezen a szolgálaton tovább lépni, akkor pedig van lehetőségünk arra, hogy ráálljunk arra az útra, amin az Isten látni szeretne minket. Ugye akár mint egy hadsereg, hogyha most maradunk ennél a szimbólumnál, ennél a képnél, ezen a vasárnapon, akkor jön a parancs, hogy na akkor te erre menj, erre kell menned, itt a te feladatod, és nagyon fontos, hogy a saját feladatomat végezzem el, ne pedig másét. Vagy ne azt, ami ez éppen kedvem van. Hát a honvédségben is milyen kaotikus dolog lenne, hogyha mindenki azt csinálna, amihez kedve van, nem? Tehát akkor egyáltalán nem is lenne semmi rendezettség benne, akkor az ellenség nagyon gyorsan fel tudná őrölni ezt a hadsereget, amiben nincs semmilyen fegyelem, amiben nincs rend. És ezért nagyon fontos, hogy az a szolgálat legyen az enyém, ami valóban nekem szánt az Úr. És hát azért is fontos, hogy azt a feladatot végezzük, mert azt is mondta Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Tehát gondoljuk el, vizsgáljuk meg a saját életünket, hogy mi csak mondjuk, hogy Uram, Uram. Hiszen a honvédségben is, ha valaki csak azt mondja, hogy Uram, igen, Uram, az még csak az, hogy megszólal, de attól még a feladat nincs elvégezve. És Jézus is arra bátorít, hogy aki cselekszi és megtartja az én mennyei atyám akaratát, ők jutnak be a mennybe. Mert az, hogy még csak azt mondja, hogy Uram, Uram, az önmagába véve kevés. Ha a cselekedetem mást mutat, mint amit én mondok, akkor vizsgáljam meg magam, hogy akkor mi a gond. Mert akkor ott valami tényleg problémás gond lehet. Viszont ha valaki a helyén van, akkor az is nagyon fontos, hogy azok, akik az Úrban bíznak, ugye erejük megújul, ezt sokan ismerjük ezt az igét, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak meg. Mert az, aki az Úrban bízik, az viszont felüdül. És ez onnantól kezdve, hogy van a negatív oldala, és az is egy örök körforgás tud lenni, hogyha az ember nem figyel oda az Istenre, meg ez az oldala is lehet egy pozitív körforgás. Mert az ember az Úrban bízik, megújul az ereje, szányra kell, mint a sas, és akkor van ereje arra, hogy azon az úton jár, ahova az Isten őt szeretné elhívni. És hogyha megvan ez az út, hogyha azon elindul, akkor megvan a bizalom, és akkor újra ereje megújul, újra szányra kell, mint a sas, és ez lehet így egy ilyen körforgás. És sajnos a negatív oldala pedig szintén, hogy amikor az ember eltéved, eltévejed, akkor meg sajnos azt tapasztaltam én is, hogy hát akkor, Uram, de te nem ezt mondtad. Uram, ez nem így volt. Akkor most ez hogy van így? Ez miért van így? És akkor az ember egy olyan mókuskerékbe kerül bele, ami meg pont, hogy ennek az ellenkezője. Amikor pont, hogy azt érzi, azt látja az ember, hogy a saját butasága miatt, hogy de hát ez nem jól működik, nekem ebből elegem van, megfárad az ember, hiszen gondoljunk Illésre. Az egyik legnagyobb próféta elvégzi az óriási szolgálatát, és utána mégis meghalni kíván. Elbújik, belefárad, megrémül, megretten, pedig az Úr szolgálatát végezte. És utána mégis kap új erőt, ereje megújul, és megállás nélkül megy 40 napon és 40 éjjel át. És ezért nagyon fontos, hogy ebben a harcban azon az úton járjunk, és azon legyünk, azon a helyen legyünk, ahol az Úr szeretne minket látni. Az Efezus 6-ban egyébként ír Pál apostol arról a fegyverzetről, amit fel kell öltenünk ez a harchoz. És jó ezt látni egyébként, hogy az Isten nem hagy magunkra. Nem mondja azt, hogy mikor történelemből volt egy ilyen város, egy ilyen ostrom, amikor most arra nem emlékszem pontosan mikor, de ez nagyon megfogott gyermekként, hogy az egyik katona lőszert kapott, a másik meg puskát. És azt mondta, hogy na akkor menjetek. De a mi Istenünk nem ilyen, hogy ilyen hanyagul fele-fele arányba kapja az ember a muníciót, meg a fegyverzetet, hanem ő igenis szeretne minket lelkileg felvértezni. És nagyon fontos az, hogy öltsük magunkra ezeket a fegyvereket. És ezt írja Pál apostol, tehát az Efezus 6-ban, hogy végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedésével szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat, igazság szeretettel és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felcsarúzva a lábatokra a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, és vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát, és vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. És ez egy óriási dolog, hogy egy ilyen teljes fegyverzetet kaphat az ember, és itt Pál is arra utal, hogy lelki értelemben ezeket a fegyvereket felölthetjük magunkra. Megvan a teljes fegyverzet, itt van, hogy mi az, amivel elindulhatunk, mi az, amivel beállhatunk ebbe a harcba, és ott lehetünk majd a győztesek mellett. Mert ha az Úr vezet, hogyha ő mondja, hogy merre kell menni, akkor biztosak lehetünk abban, még ha nem is látjuk az elején, hogy miért így történnek a dolgok, de biztosak lehetünk benne, hogy minden okkal történik. És persze nem mindegy, hogy az ember rossz döntése miatt kerül abba a helyzetbe, amibe kerül, meg az sem mindegy, hogy beleengedi az Isten ebbe a helyzetbe, gondoljunk Jób életére, amikor ugye nagyon sok fájdalmat kellett, hogy megtapasztaljon Jób, de végül az Isten dicsőségére lett az ő élete. És láttuk Jób életén, hogy minden körülményben kitartott az Úr mellett. És a második verset, hogyha visszatérünk a kiírt igénkre, ahol az van, hogy az Úr szólt is, és ezt mondta, írd le ezt a kijelentést, vésd a táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Ez ahhoz, hogy megértsük ezt, hogy itt milyen kijelentésről van szó, az első első fejezetet érdemes egyébként átolvasni, ahol pontosan arról ír, vagy azt kell Habakuknak leírnia, hogy jön majd egy nép. Jön majd egy nép, aki erőszakos, aki akaratos, aki saját magának mondja meg, hogy mi a jó számára. Úgy írja, hogy saját magának írja meg a törvényét. Ez is érdekes. De egy ilyen nép jön majd, és lovai gyorsabbak a párducoknál, vadabbak a pusztai farkasoknál, tehát egy nagyon szilaj, kemény nép lesz ez. Viszont Izraelről meg pont azt írja, ugyanúgy az első fejezet, hogy kemény nyakú nép ez. Sajnos ez ítélet érkezik a káldeusok személyében, és vannak olyan feltételezések, hogy valójában a káldeusok Izmael leszármazottai voltak. Ők meg ugye Ábrahámnak az ígéreten kívüli gyermek, csak hát ugye megáldotta őt is. És rá kimondottan igaz volt ez a leírás, hogy ő is egy nyakos, erős, szilárd nép lesz majd, olyan, aki kezet emel testvérére. És megérkeztek, hát itt vannak. Eljöttek, és Isten ítélete érkezett így meg, és ez elengedhetetlen ehhez az erős néphez, ehhez az erőszakos néphez, mivel vesző és bot kell az engedetlen állatnak is ahhoz, hogy arra menjen, amerre szeretné az ember. Sajnos a jó szó sokszor nem elég, és olyan sokszor olvashatjuk ezt az igében, hogy Izrael azt tette, amit rossznak lát az Úr. És ezért mondtam, hogy ha magamra nézve olvasom az igét, akkor ezt érthetem úgy is, hogy és Bielecki József azt tette, amit rossznak lát az Úr, és bizony sokszor van ilyen. Sokszor lehet ilyen, hogyha nem az Istenre figyelek, hogy azt teszem, amit rossznak lát az Úr. És meg kell, hogy vizsgáljam magam, hogy mi az, amit én teszek. És erre bátorítja a prófétát, hogy ezeket a dolgokat, akár ezt az ítéletet írja le, és hogyha leírta, pecsételje le. Van olyan hely, ahol azt írja, hogy írja le, olvassa fel, le kell írni a hallottakat, le kell pecsételni, tehát változtatni nem lehet rajta. Amit mondott, megmondott, és az úgy lesz. És olyan is van, ahol le kell írni, el kell küldeni, tehát hogyha ennek a második versnek megnézzük a hivatkozásait, akkor itt a leírásból és a küldésből nagyon messzire eljutunk. Tehát benne van Dániel próféta könyve, az egyik proféciája, benne van a Jelenések könyve, és utána a Jelenések könyvének két része. Mert hogy van olyan rész, amikor arra bátorítja például Jánost a Jelenések könyvében, hogy írd meg ezt a 7 gyülekezetnek, és küld el nekik. Tehát amit mondok, amit hallasz, írd le és küld el, hogy legyen épülésükre, legyenek figyelmeztetve. És olyan is van a 7 mennydörgés, aminél csak annyit tudunk, annyi van leírva, ez a Jelenések 10. fejezetében van, hogy hallottam a 7 mennydörgést, de az van megírva, hogy le akartam írni, ekkor egy hang szólt az égből, ne írd le ezt, de pecsételd le. Mert vannak olyan dolgok, amikről ugye elég az, hogy elég annyit tudnunk, hogy volt ilyen, de hogy ott mi hangzott el, nem üdvösségkérdés. Vannak olyan dolgok, amelyek nem fontosak. Ami a legfontosabb, hogy én legyek a helyemen, a többi meg majd jön magától, mert az Úr vezet minket. És nagyon sok mindent mond így el a Biblia még a jövőre nézve. Vannak ugye proféciák, amiket még mindig várunk. Ugye az egyik ilyen legnagyobb profécia az, hogy pont, hogy az Úr majd vissza fog jönni. És ez is benne van ebben a visszautalásban, hogy van egy hely, ahol úgy fogalmaz az ige, hogy mert aki eljön, az el fog jönni. Tehát aki eljövendő, így feltételes módban, akit várunk, az el fog majd jönni. És hamarosan. És ezért fontos azt, hogy, ahogy Pál is mondja, lezárni azt, ami mögöttem van, azt elfelejtve, és ami előttem van, annak pedig nekifeszülve futni egyenest a cél felé. És fontos, hogy egyenest a cél felé lehetőleg, nem pedig más utakon futni. És a harmadik verset, hogyha megnézzük, akkor, mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér és nem csal meg, ha késik is, vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Ez egy olyan ige, ami nagyon fontos, kedves számomra. Volt olyan időszak az életemnek, amikor pont az volt bennem, hogy de biztos, hogy jól látom, Uram, és akkor pont ez a Habakuk ige került elő, hogy amit megmondtam. És ez így egy nagyon kedves így számomra, mert biztosan bekövetkezik, és nem marad el. És jó azt tudni, hogy az Istennek az ígéretei igenis nem maradnak el, csak várja ki az ember. Hiszen ha belegondolunk, Ábrahám is ugye milyen sokat kellett, hogy várjon, de attól függetlenül ott volt az életében ez az ígéret. És mégis, hát is pont, hogy egyébként ott a kis türelmetlenség miatt utána később mekkora nehézségek jöttek még az ő életükbe. Meg később ez ugye hogy hat vissza Izrael életére. És ezért ez is lehet egy példa, hogy bizony jobb inkább várni arra, amit az Úr elkészített. És nagyon fontos ez is, mert ugye vannak olyan történetek a Bibliában, ahogy már említettem, hogy ezeket, hogyha magunkra értelmezzük, akkor sokat tanulhatunk ezekből. És ebből így meg is érthetjük, hogyha olvassuk a Szentírást, hogy ezek a történetek, ezek az intelmek, ezek a figyelmeztetések, ezek a vezetések ma is aktuálisak. Hiszen olyan rossz azt olvasni, de itt is olvasható benne, hogy elbizakodott lelkű ember. Hát itt is nagyon sok elbizakodott lelkű ember van, mert az egyik ebbe bízik, egészségbe, pénzbe bízik, és még lehetne sorolni, hogy ki miben bízik. Nagyon sok ilyen zsákutca van, ahogy a házaspáros héten erről volt szó. Nagyon sok olyan tévút lehet, amit a világ kínál, de fontos belátni azt, hogy ezek tényleg valóban csak zsákutcák. És ezért nem mindegy, hogy merre visz, hogy mi az, amire fókuszálunk, mi az, amire figyelünk. Mert az egyik legfontosabb ilyen profécia, hogy vissza fog majd térni az Úr. És itt a harmadik vers hivatkozásait is, ha megnézzük, ezek is erre utalnak, hogy figyelmezzünk, mert az Úr visszajövetele már közel van, és nem tudjuk sem az órát, mert lehet, hogy egy évezred, lehet kettő, lehet három. De az is lehet, hogy csak évszázadokról, vagy évtizedekről beszélünk. Ugye volt egy jelenet, egy szolgálat, ami pont ezt mutatta be, hogy pont így beszélt az ige hirdetés alatt egy férfi, és akkor nem lehet azt tudni, hogy mikor jön vissza az Úr, és amikor azt mondja, hogy lehet most, akkor így eltűnik a gyülekezet egy töredéke, eltűnik az ige hirdető, és ez volt a jobbik eset, hogy ő is eltűnt. És ugye, mert azért, mert visszajött az Úr, és akkor ott hirtelen, na, akkor ott lezárul a kegyelem. És ezért fontos, hogy ez az egyik legnagyobb ígéret, és a legnagyobb, úgymond, veszély is, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát. És ezért arra bátorít minket, hogy addig, amíg itt vagyunk ebben a pillanatban, hogy döntsünk úgy, hogy igen, én szeretnék az Úrral járni, szeretnék beleilleszkedni ebbe a rendbe, amire az Isten szeretne elhívni. Mert ezt is Jézus mondta, hogy mert a fejsze már ott van a fák gyökerén, és amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják. És a gyümölcstermésről pedig a Galata 5-ben olvashatunk, hogy melyek azok a gyümölcsök, amelyeket pedig egy jó fa terem. És ez nagyon fontos, hogy nyilván ez is nem egy ilyen oltvány, hanem az, hogy az Isten által megtisztított, és onnantól működik a dolog. Addig nem. Tehát magától az ember nem tud teremni semmilyen jó gyümölcsöt. És hát nagyon fontos, hogy ezekben így, ha eljutunk, vagy ha ezeket olvassuk, ugye a 4. versben is, ugye az van, hogy az, amit az Úr megígér, itt van, hogy vár türelemmel, erre bátorít minket így a hivatkozások kapcsán ez a 4. vers. Itt ugye annyit olvashatunk, hogy az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él, és itt nagyon sok összekapcsolás van azzal, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. Nem cselekedetből, bármennyire is hangzott most ez el, vagy tűnhet úgy, hogy fontos a cselekedet nyilván, de az, hogy az Isten szerint itt végezzük, és nem az tesz minket igazzá. Nem az, amit az ember végez magának, hanem az, hogy az Isten által megkövetel dolgot tegyem az én életemben, amit nekem elkészített, amiben engem beállít. És itt is azt látjuk, hogy az igaz ember hitből fog élni, ugye erről beszél Pál apostol is, és pont, hogy ezért fontos ez is, hogy aki hitből fog élni, az hit által juthat be a mennyei honba, lehet ott örök életünk. És erre bátorít minket, hogy várjuk türelemmel, de ne elbizakodottan, hiszen erről is sok helyen beszél az ige, hogy lehet ezt úgymond helyesen végezni. Mert hogy ugye, amivel dicsekszünk, azt valójában kaptuk. És ugye itt ő arra utal ebben a kontextusban, hogy azért vigyázzunk magunkra. Tehát ne azt mondjuk, hogy innentől akkor nekem bármit lehet, és megtehetek bármit, mert ez sehol nem mondja a Szentírás, hogy megtehetsz te bármit. Meg hát ugye ott is ott van, hogy aki őszintén megtér, abban ez egy visszavonhatatlan megbánást eredményez, és akiben egy ilyen visszavonhatatlan megbánás egyszer megszületik, az nem azt jelenti, hogy nem fog hibázni, félreértés ne essék, de azt jelenti, hogy az az ember figyelni fog arra, hogy akkor, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Abban az emberben ez egy őszintén elinduló folyamat, és egy visszafordíthatatlan folyamat. És erre hív el bennünket, hogy addig, amíg várjuk az eljövendőt, addig pedig hittel várjuk. És ebben a hitben megállva így várjuk az Urat, és így hitáltal lehet örök életünk, hogyha ezt elfogadjuk, bűneink bocsánatát. És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell már pénzt adni a papnak, nem kell már áldozni, nem kell nagyon sok mindent megtenni már. Mert az ember már ehhez az üdvösségi munkához nem tud mást hozzátenni. Csak annyit tehát, hogy köszönöm, Uram, hogy ezt tetted értem. És erre szeretne bennünket elhívni most is, hogy álljunk a helyünkre, álljunk kört, fogadjuk el ezt a kegyelmet, ha még nem tettük, és álljunk be abba a szolgálatba, amire az Isten szeretne bennünket elhívni. És így, bárcsak mi is egyszer azt mondhatnánk, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, vagy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek. Hogy vizsgáljuk meg magunkat ezen a hétvégén, ezen a vasárnapon, és nézzük meg azt, hogy mit akar az Isten, hogy cselekedjek. Álljak be a sorba, vagy már egy komolyabb feladatot szeretne rám bízni, de legyen ott az életemben ez az odaszántság, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért, hogy Te őrállásra szeretnél hívni bennünket, és látjuk, hogy ez egy komoly feladat, komolyabb, mint amit mi emberileg meg tudunk valósítani. Kérünk téged, hogy te tégy bennünket alkalmassá erre a szolgálatra is, te erősíts bennünket, és segíts, hogy tudjunk azon az úton járni, amelyre te hívtál bennünket. És így add meg mindannyiunknak azt, amire most szüksége van. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat, így ami a legközelebbi augusztus 14-én hétfőn asszonykör lesz 17 órától itt a templomban, majd 15-én kedden biblia óra szintén itt a templomban és 17-es órától, és 16-án szerdán 9 és 11 órától baba-mama kör lesz majd, 9 és 11 óra között, bocsánat, és 18-án pénteken 17 órától pedig ifjúsági óra, 18-án tehát pénteken, illetve 20-án lesz gyülekezetünk csendes napja, amire nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és vigyük nyugodtan ennek a hírét, vagy akár osszuk meg, hiszen készültek már ilyen, hanem is online plakátok, de ilyen figyelemfelhívó bejegyzések a gyülekezetünk honlapján, ezt is érdemes nézni, illetve a Facebook oldalunkat, illetve a gyülekezetünk honlapján van lehetőség arra is, hogy korábbi ige hirdetéseket meg lehet hallgatni. Valamint elindult egy YouTube csatornánk is, érdemes ezt is böngészgetni, bár ez még gyerekcipőben jár, de azért itt is egy-egy istentiszteleten készült képpel maga a hanganyag újra elérhető így a YouTube-on keresztül is, illetve még az augusztus 20-ai csendes napról néhány gondolat. A témája az lesz, hogy rendezett múlttal a biztos jövő felé 10 órától kezdődik majd, és körülbelül 16 óráig tart majd. Itt lesz egy közös ebéd és külön gyermekfoglalkozás. Plakát egyébként a fali újságon is megtekinthető, tehát nem csak ilyen elektronikus hirdetmény van róla, valamint lesz szó rólap is, amit pedig bátran vigyenek tehát a testvérek a hívogatáshoz. Hívjuk el azokat az ismerősöket is, akiknek a szívében van vágy, vagy akár nyitottság arra, hogy az Úr dolgairól halljanak. És az elmúlt héten, ahogy már ezt hallhattuk a bizonyságtételekben is, egy biblia tanulmányozói hét volt. Nagyon áldott alkalom lehetett így a bizonyságtételekből adódólag, és hát kívánjuk, hogy az ott elhangzottakat, ahogy Balázs is mondta, ez az, ne csak elméleti rész maradjon, hanem hadd válhasson ez gyakorlattá is. És bátorítunk mindenkit, hogy ezekre az alkalmakra, hetekre bátran jelentkezzen. És így a gyülekezeti hírlevelünknek is a legfrissebb száma még kint megtalálható, ebből is vigyenek bátran a testvérek. Illetve augusztus 26-án, szombaton, ez jövő hét, utáni hét szombati napja lesz majd. Itt pedig, ahol voltunk egy szolgálaton Pitvaroson, onnan érkeznek majd testvérek gyülekezet látogatásra. Annyi, hogy helyileg, lokálisan, ha jól tudom, akkor ez nem itt Nyírtelken lesz majd, hanem Kisvárdára érkeznek. Tehát Pitvarosra Hule Jenikővel mentünk el néhányan a gyülekezetből, és már akkor felmerült annak a gondolata a pitvarosi gyülekezet irányából, hogy akár későbbiekben valamilyen gyülekezet látogatásra is sor kerülhetne, amire természetesen mi már akkor igent mondtunk, és hát ez mostanra kezdett így körvonalazódni, és augusztus 26-án Kisvárdán 10 órától lesz majd valószínűleg, és körülbelül 15 óráig tart a pitvarosi gyülekezetnek a szolgálata, és akkor ott így majd együtt lehetünk. Illetve még az Eke Biblia iskoláját szeretném hirdetni. Ennek első hétvégéje szeptember 22-én és 24-én lesz majd. Augusztus 20-ig lehet erre jelentkezni az ekealapítvány.hu weboldalon. És ezen kívül pedig még, amit szeretnék említeni, ugye a csendes napjainkról már volt szó, biatorvágyi alkalmak, amelyek még aktuálisak lehetnek. Épp egy lány, hogy most kezdődik, ezen kívül pedig szeptember 4-től 8-áig lesz női hét, illetve az Eke alkalmak, ahogy említettem, tehát indul ez a bibliaiskola, de ott is a tehát az Eke honlapján pedig soron, vagy nyomon követhetőek az alkalmak, azok helyszíne és témájuk is. Ezen kívül még szeretném az imádság listát a testvérek figyelmébe ajánlani, amit a bulletinunk hátlapján ezen az oldalon található meg. Itt egyébként általánosságban további lelki tartalmat, egy rövid áhítatot olvashatunk el, de az imádságlista is nagyon fontos, akár az ott imádságot kérő személyek, vagy akár közösségek, családok, vagy akár témák, hogy miért imádkozhatunk, melyek azok a dolgok, amelyek legyenek ott előttünk, hogyha imádkozunk, és így nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, tehát ezért is fontos, hogy egymás terhét hordozzuk. És valószínű, még ha nem is tudjuk konkrétan, hogy miért fontos imádkozni a testvérekért, de legyen ott bennünk, hogy akik az imádságot kérték, hogy hordozzuk őket imádságban. És még egy apró dolog, ezt a lelkemre kötötték, mert hogy, ha jól tudom, akkor tegnapi napon volt egy munkás csendes nap, ahol többen együtt lehettek, és a templomi munkálatokat, a templom körüli munkálatokban tudtak segítkezni. Hála az Úrnak, hogy indított testvéreket erre a munkára is, és hogy így együtt lehettek ezen a napon. Mi magunk sajnos nem tudtunk itt lenni, de így adunk hálát minden elvégzett munkáért, amit itt az Úr dicsőségére végezhettek így a testvérek. És hát várjuk majd ezzel kapcsolatban is, hogy milyen áldás lehet majd az augusztus 20-ai csendes napon, és próbálunk minél többet majd erre a napra is odaszállni. És nem tudom, hogy van-e még valakinek valamilyen érdekli valója. Ja. Akkor így legyen dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökké. Amen. És a befejező oltári szolgálat előtt pedig énekeljük a 29. énekünket, a 29-es éneket, annak első versét. Hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk együtt a te színed előtt, hogy háború ellenére mégis itt lehettünk, és fizikai békességben hallhatunk a te igédről, hogy van lehetőségünk arra, hogy még halljuk a te akaratodat, és köszönjük, hogy még nem zárult le a kegyelmi időt, hogy még jöhetünk te hozzád, és így kérünk téged, hogy te segíts nekünk megérteni a te akaratodat saját életünkre nézve, add, hogy ne keményítsük meg a szívünket, hogy ne lázadjunk, berzenkedjünk az ellen, amire te szeretnél hívni bennünket, amire szeretnél indítani bennünket. Így kérünk téged, hogy te formáld a mi szívünket, te segíts nekünk, hogy tudjunk engedelmes gyermekeid lenni te dicsőségedre. És így kérünk mindazokért, akik még nem a te gyermekeid, kérünk őértük, hogy te készítsd számukra az alkalmas időt arra, hogy megismerhessenek téged, hogy elfogadhassák a te kegyelmedet, amelyet ingyen elkészítettél minden ember számára. Hát, hogy ne vesszen hiába ez a kegyelem, hogy hadd tudnánk vinni ezt az üzenetet szerte a világba, és el se ragyoghatna a mi életünk ezt a kegyelmet, hogy ne csak szóval, hanem egész életünkkel tudnánk te rólad bizonyságot tenni. Így látod a hiányosságainkat. Így kérünk téged, hogy te formálj bennünket a te tetszésed szerint, és kérünk téged, hogy te adj nekünk bűnlátást, bűnbánást, és ne a másokét lássuk, hanem elsősorban a sajátunkat, hogy tudjunk ezekre bocsánatot kérni, tudjuk ezeket rendezni, hogy tudjunk tovább lépni a te akaratod szerint azon az úton, amelyre te hívtál bennünket. És így kérlek téged, hogy te adj bölcsességet így egyházunk vezetőinek is, vagy országunk vezetőinek is, hogy a te bölcsességeddel tudják vezetni ezt az országot. De így kérünk a világ egyházi és világi vezetőért is, hogy számukra is te adj bölcsességet, és kérünk téged, hogy nekünk pedig szintén adj ezzel kapcsolatban is engedelmes szívet, hogy tudjuk meglátni azt, hogy ezekben is mi a te akaratod, hiszen, ahogy megtudhattuk igédből is, okkal hordják ők a kardot, okkal ők a vezetők. Kérünk téged ad, hogy tudjunk belesimulni ezáltal is a te rendedbe, hogy tudjunk azon az úton járni, amelyre te elhívtál. És így adunk hálát minden olyan munkáért is, amelyet a te szolgálatodban végezhetünk. Köszönjük, hogy te készítesz erre alkalmakat, lehetőségeket. Így adunk hálát a munkás csendes napért is, hogy erre is volt lehetőség, és hogy együtt végezhették a testvérek a te dicsőségedre a munkát. És kérünk téged ad, hogy mindannyian tudjuk megérteni azt, hogy mi az, amire szeretnél elhívni bennünket. Te taníts bennünket arra, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy tudjunk különbséget tenni. És kérünk téged, hogy hallgass meg minket, amikor fiad nevében együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon te néked békességet.
Amen.
És a megkezdett énekünk második versével folytassuk. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős áldás Istennek.